Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre is készülve, fennállva dicsérjük Istenünket a 150. Zsoltárunk első versével. Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen, az ő nagy dicsőségében, dicsérjétek hatalmát. Dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyesen, az ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből dicső nagy voltál.
Mennyben országoló Isten dicsérjük azokkal a mennyei seregekkel együtt, akik most szintén ebben az állandó Isten tiszteletben vannak, ehhez csatlakozunk az világ keresztényeivel együtt mi is. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet, kiegészítve azokkal, akik keresztelésre jöttek, illetve vannak közöttünk gyászolók is. Őket is köszöntjük, és bárkit, aki messzebbről jött, Isten hozta mindnyájunkat.
Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük az új énekeskönyvünk 85. számú énekét. Jelenléted erőt ad nekem.
Yeah. szent jelenlétedben.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten szavát, ahogyan megszólít most bennünket Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetéből, a 22-től 27-ig terjedő versekből. Ezt mondja az Úr a prófétának: ezért mondd ezt Izrael házának, így szól az én Uram az Úr, nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatossá lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, így szól az én Uram, az Úr. Amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványatoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Áldja meg Isten az ő igéjét, és adja, hogy valóban így is legyen a mi életünkben is. Most imádságban feleljünk neki. Tiéd a dicsőség, édesatyánk, a te jelenlétedért. Valóban a te jelenlétedben jövünk, a te jelenléted erőt ad nekünk, biztonságot. Köszönjük, hogy azok a kiváltságosak lehetünk mi, akik hivatalosak vagyunk, akik meghallhattuk a hívást, és akik eleget is tudtunk tenni neki. Köszönjük a testi erőnket, az egészségünket, köszönjük a külső körülmények alakulását, hogy ezt megtehettük, hogy nincs járvány, nincs betegség, nincs fizikai akadály, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, a járványhelyzet könnyebbedését és a visszanyert szabadságunkat is. Áldunk azért, mert csodálatos dolgokat viszel véghez, és köszönjük, hogy ezt nem csak a világban, a külső körülményekben, hanem bennünk is akarod tenni. Hogy te szabadságot akarsz hozni, még több szabadságot akarsz adni nekünk, hogy szív szerinti szabadságot akarsz ültetni belénk, és hogy te ezt teszed is, hogy te egy cselekvő Istenünk vagy. Urunk, hiszük, hogy ezt szeretnéd ma egészen hazahozni hozzánk, ezt a gondolatot, és nagyon szeretnénk, hogy valóban megértsük ezt. Vágyjuk a te szent lelkedet, várjuk a te jelenlétedet, és ezért imádkozunk, Urunk, hogy háríts el minden akadályt. Bocsásd meg a bűneinket, bocsásd meg azt, hogy olyan sokszor voltunk magunknak a legfontosabbak, olyan sokszor lelkesedtünk más dolgokért sokkal jobban, mint érted. Olyan sokszor voltak fontosabbak a saját szempontjaink, a saját igazunk, mint esetleg a másiké. Hiszük, Urunk, hogy te nagyobb vagy a mi vétkeinknél is. Úr Jézus, te ezeket elmostad a kereszten. Kérünk, hogy most szabadíts is föl ezek alól, és mutasd meg, hogy hogyan lehetünk szív szerint is szabadok és a tieid. Várjuk a te lelkedet, kérünk, hogy áldj meg így bennünket. Amen. Hallgassuk meg a Prédikátor könyve 11. fejezetének 9.-10. versét. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Nagyon nagy öröm volt a múlt héten a gyülekezeti tábor eseményeit élni, és ennek a szabadságát is ünnepelni, hogy milyen jó újra együtt lenni, milyen jó maszk nélkül is látni egymást. És hát hálások voltunk az igéért is, és mellett azért a sok jó dologért, ami még ráadásul adatott nekünk, a szabadidőért, a játékokért, a kötetlen beszélgetésekért, és hát bizony volt sok sportesemény is, amelyekben sokan részt is vettünk, és egy-egy pillanat jutott eszembe az ige kapcsán, miközben készültem, hogy milyen sokszor ül ez a mondat bizonyos sportesemények közepett, amikor olyan emberek játszanak együtt, akik egyébként szeretik egymást. Ez nem volt szép, de szívből jött. Eszembe jutnak bizonyos helyzetek, pingpong, röplabda kontextusából, amikor olyanokkal játszunk, akiket szeretünk, és valahogy az embert elragadja a hív. És amikor hát jön az indulat, akkor nagyon nagy lélekjelenlét kell ahhoz, hogy az ember visszafogja magát. A győzelem, a pont megszerzése, a siker az, ami lebeg az ember szeme előtt, és hát sokszor utólag húzzuk a nyakunkat, hogy hát, bocsánat, ez nem volt szép, de legalább szívből jött. És hát olyan jó, amikor valami szívből jön. Olyan jó az az érzés, amikor van egy ilyen megnyugvás, vagy egy ilyen kiteljesedés érzés az emberbe, hogy szívből jött, és de jó, hogy sikerült. Őszinte és igaz. Azt gondolom, hogy a gyerekek és a fiatalok sajátja leginkább ez az érzés. Emlékszem arra, amikor a gyerekeim kicsik voltak, és körülbelül 4-5 éves korukig éreztük azt, hogy tudunk jó fényképeket csinálni róluk. Addig teleszájjal tudtak nevetni, egy sztoriba benne voltak, és mesélték, és fülig ért a szájuk, és nem zavarta őket az, hogy előkerül egy fényképezőgép. Aztán, amikor elérnek egy bizonyos kort, akkor utána hát valami megváltozik. Valami az őszinteségből elvész, és valami egész más kerül a helyére, valamiféle szerepet el kell játszani. Belép egy kontroll, illik ekkorát kacagni, illik ilyen tele szájjal mondani, és valamit visszafaragunk ebből, és már nem annyira szívből jön. Nagyon jó, mikor valami szívből jön. Nem lehetne az egész életet így élni? Itt most ebben az igében, amelyet a Prédikátor könyvéből olvastunk, tulajdonképpen ezt a felszólítást kapjuk. Éj szíved vágya szerint. Nagyon jó volt látni itt a keresztelő alatt is a kis Mira, hogy szíve vágya szerint él. És hát ha fejjel lefele van kedve ülni a széken, akkor úgy ül. Hogyha a terítőről, hogyha jobban izgatja, mint a keresztelés, akkor megvizsgálja közelebbről. Él a szíve vágya szerint. És hát ez a gyerekeknél ez tényleg így van. Vannak felnőttek is, akik így élik az életüket. Bocsánat, hogyha nem jól mondom a nevét. Egy holland úriemberrel találkoztam. Mathia van der Poel. Egy holland kerékpáros. Egy mountain bike versenyző, aki egyébként a holland csapatnak a vezetője. Egy nagyon odaszánt életű igazi sportember, aki nagyon készül a tokiói olimpiára. És amivel megragadta a figyelmemet, az a kijelentése volt, hogy hát egy interjúban azt nyilatkozta, hogy hát ha megnyeri a tokiói olimpián az aranyérmet, érmet, ő akkor is tovább fog versenyezni, és ott lesz a következő olimpián is. És elkezdtem vakarni a fejemet, hogy hát ez mi ez a nagy elszántság, mi ez a nagy lendület, vagy honnan van ez? És hogy ki ez az ember, aki ennyire biztos a dolgában, hogy hát a legtöbb embernek a legnagyobb cél minden sportolónak, hogy egyszer ott legyek azon az olimpián. Hogy egyszer ott, hát ne valljak szégyent a nemzetemre, ne hozzak szégyent, ne valljak kudarcot. És hogy ő már nem csak tokiói gondolkodik, hanem azt mondja, hogy ha majd a tokiói aranyérem meg lesz, akkor a következő olimpián hogy fogok szerepelni? Hát nem akárki ez az ember. És olvastam egy interjút róla, amikor hát nem is ővele beszélgettek, hanem a versenytársaival, a csapattársaival, és csak néhány gondolatot szeretnék idézni ebből. Sorolják az érdemeit, a megnyert versenyeket, mondja a riporter, és akkor utána megkérdezi ezeket a versenytársakat, hogy nem túlzás azt mondani, hogy úgy kezdte a szezont, mint egy őrült. Meglepett ez benneteket? Nem fogom kiejteni a nevüket, de az egyik versenytárs ezt mondja, engem nem, 2019 óta vagyunk csapattársak, és engem egy ideje már semmivel sem tud meglepni. A másik valaki ezt mondja, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ösztönből versenyez, viszont azt is imádja, amikor egy előre kitalált terv végrehajtása tökéletesen sikerül. A tavalyi verseny utolsó előtti szakaszán megkért, hogy legyek ott a korai elmenésében, ő meg majd később csatlakozik. És a végét majd megoldjuk, mondta. Sok rövid, meredek fal volt aznap, és legalább egy óráig küzdött, mire végül el tudtunk szakadni 8 emberrel. és felépítettünk egy egyperces előnyt. Aztán egyszer csak hallom, hogy üldöz minket egy hatos csoport, ami nem igazán jellemző. És vajon ki volt benne ebben a csoportban? Hát, tudjuk. Imádja az ilyen helyzeteket. Abban a pillanatban, hogy ő felér, reménytelenség és csüggettség lett úrá a többieken. Basszus, itt van. Úgyhogy az esélyünknek lőttek. És még folytatja. Micsoda versenyző. Fejben nagyon ott van, teljesítményben is van hozzá ereje, és viszi véghez a nagy eseményeket. Óriási eredmények születnek, de nem csak a sportban. Azt mondja, hogy egy őrült, mondja valaki, egy másik versenyző, egy őrült, de jó értelemben. Azonnal látszott, hogy nem tud nyugton maradni. És ez azóta sem változott. Akkoriban egy horgászós játékot játszottunk a telónkon. Ültünk a halban, a fél csapat meg hadonászott a telójával. Mintha csak a horgász botját dobálná be a tóba. Nagyon vicces volt. Matyja azonban nagyon erőszakos volt. Állatmód nyomta. Ebből is versenyt csinált. Még ebből a hülye játékból is. És hát aztán most nem akarom sokáig olvasni, de ugyanilyen jelzőket használnak a pingpongozással kapcsolatban. Amikor vége van egy versenynek, akkor hát mindenki szuszog, ő pedig megy a pingpongasztalhoz és lemossa az ellenfeleit, de azt is 100%-kal. És nem tudja félváról venni ezt sem. Legyen szó gokartról vagy teniszről, mindenben ő lesz a legjobb. De ez nem csak a sportokkal van így. Ott van a kávézás, sőt a latte készítés. Vajon ki tudja a legszebb figurát megalkotni a kávé tetejére? Tim Merlier kezdte el, Matyja érdekesnek találta, úgyhogy vett egy gépet, és elkezdett gyakorolni. Most már egymás után posztolja a képeket és a videókat erről a csoportunkban. Mindenre rámegy, mindenből versenyt csinál, és mindenben jó lesz. Éj szíved vágya szerint. Amivel tele van a szívem, azt teszem. És nem érdekelnek az akadályok. Hát ez a gyermekeknél elég jellemző, és sokszor látjuk ezt, hogy kitűzünk egy célt, és azt meg kell valósítani. A fiam néhány hónapos volt, amikor kimászott a kis ágyból, a rácsos ágyból, hát esni még nem tudott, vagy hát tudott, csak nem jól, meg tehát a csillapítással, tompítással nem törődött, de ki kell mászni. Kisgyerekkorban ez így van. Vannak felnőttek is, akik így maradnak, és az egész életüket így élik le. Amivel tele van a szívem, azt teljes mászélességgel egy életen keresztül folytatom. De jó lenne így élni az életünket, nem? A Szentírás erre buzdít bennünket? Hát nagyon úgy tűnik. Éj szíved vágya szerint. Márpedig, hogyha a Szentírás mond valamit, akkor ezt fontolóra kell venni. A Prédikátor könyvében olvassuk ezt a mondatot. A Prédikátor a legtöbb írás magyarázó szerint Salamon lehetett, aki király volt Izraelben. Az első fejezet 12. versében így van saját magáról. Én a Prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magam arra, hogy megvizsgáljak és bölcsen kikutassak mindent, ami az ég alatt történik. Mi a dolgok értelme? Mit keresünk itt ezen a földön? Minek van értelme, és minek nincs. Erre tette fel az életét. Egy bölcs ember volt ő, Istentől kapott bölcsességgel, sok tudással, és föltette az életét erre, hogy hát akkor megvizsgálom a dolgoknak az értelmét. Itt most már a könyvnek a végén járunk, és a tanulságokat vonja le, amelyet most itt az előbb felolvastunk. Ez a fiataloknak szóló tanulság volt, rögtön utána beszél az idősökhöz is, de most a fiatalokhoz szól. Valójában azt mondom, hogy szinte mindenkihez, aki még nem közvetlen az élet befejezésének a küszöbén áll, mindenkihez szól. Persze nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni, de szól a fiatalabbokhoz is, meg az idősebbekhez. És a fiatalabbaknak ezt mondja, éj szíved vágya szerint. Örvendez, légy jókedvű ifjúságod idején, éj szíved vágya szerint. Hát azt hiszem, hogy szívünkből szól. Nagyon szeretjük ezeket a hangokat. Mert hogy tényleg sok minden jön szívből. Fölvetődik a kérdés, hogy kell ezt egyáltalán mondani? Kell erre figyelmeztetni bennünket? Hát az írás magyarázók néhány kérdést azért fölvetnek ezzel kapcsolatban, és alapvetően két táborra szoktak oszlani, hogy hogyan is értelmezzük mindezt. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a mondat valójában egy, hát egy hitvédelmi, apologetikus mondat, és az Isten nélkül élő emberek világi bölcsességével, világi bölcsességének a tanácsát fogalmazza meg, mintha a szájukba adná, ezt mondják ők, éj szíved vágya szerint, és aztán majd a mondat végén ő egy erős ellenpontot állít ennek, és aztán a visszájára fordítja. A másik értelmezési lehetőség talán még keményebb, azt mondja, hogy hát ez egy ironikus felszólítás. Éj szíved vágya szerint. A Bibliában több helyen találkozunk ilyen ironikus felszólításokkal. Például, amikor Illés próféta vitatkozik a Baál papokkal. Bálvány papok kontra az élő Isten prófétája. És talán többen emlékszünk a történetre. Ott van a vitás kérdés, egy nép tipródik, hogy melyik az igazi Isten, és erre a próféta azt mondja, hogy hát akkor tegyünk igazságot Isten ítélettel. Mindenki fölépíti a maga oltárát, rátesszük az égő áldozatot, de nem gyújtjuk meg. Imádkozunk mindenki a maga Istenéhez, és az igazi Isten majd megmutatja, hogy ő az igazi, azzal, hogy tüzet ad, anélkül, hogy mi meggyújtanánk azt a tüzet. És hát ugye átengedi az elsőbséget a bálványpapoknak, ugye a Baál istenség prófétái ott vannak elsöprő többségben, több százan, és mindenki hajbókol, imádkozik, vagdossa magát, táncol rituális körülmények között a maga istenének, és várják, hogy meggyulladjon az a tűz, de nem akar meggyulladni, mert egy holt kőszobor nem tud tüzet adni. És erre Illés elkezdi hát ironikus módon bíztatni őket, és azt mondja, hogy hát kiáltozzatok hangosabban, biztos nem hallja. Mondjátok még egy picit, lehet, hogy alszik, vagy esetleg a dolgát végzi valahol. Mondjátok még erősebben, ha majd csak meghal benneteket Baál. De hát tudjuk, hogy igazából Illés pont az ellenkező oldalon áll. Ő azt mondja, hogy Baál nem egy létező személy. Tehát ironikusan még húzatja is egy kicsit az ellenfelet. Lehet, hogy valami ilyesmiről van itt szó. Ugye, hát körülbelül így oszlik meg az írásmagyarázók két nagy tábora, hogy vagy az ellenféllel vitatkozik, és az ellenkezőjét érti alatta, vagy pedig ironikusan fogalmaz, és pont ezt akarja mondani vele, hogy hát élj csak a szíved vágya szerint, majd meglátod, mire jutsz. Majd neki mész a falnak. Van egy harmadik lehetőség, ami számomra a legszimpatikusabb talán, hogy helye van a szívből való életnek, de nem korlátok nélkül. Számomra nagyon szimpatikus a gyermeki és a fiatalos lendület, amikor neki tudunk lendülni sok mindennek. És amikor tényleg ott van az alkotásnak az öröme, az elért sikereknek az öröme. És hiszem azt, hogy amikor Isten erőt, értelmet, kreativitást ajándékoz nekünk, akkor azt lehet szívből űzni. És ezen az Isten áldása van. És lehet örülni a sikereknek is. Viszont az is igaz, hogy nem lehet mindezt korlátok nélkül űzni. Mi van akkor, hogyha mindenki a szíve vágya szerint él? Van egy könyv a Szentírásban, az Ószövetségben, a Bírák könyve, amely egy egész időszakot leír, körülbelül 400 évet ölel föl az izraeli történelemből, amikor hát ez volt a jellemző az Isten népére, mindenki azt csinálta, amit ő maga jónak látott. Mindenki szívből élte az életét, a saját bölcsessége szerint. És hát tudjuk, hogy a legsötétebb, legvéresebb időszaka volt ez Izraelnek. Eljutottak odáig, hogy majdnem kiirtottak egy egész törzset Izraelből. De hát ma is, ha mindenki szíve szerint éli az életét, vajon akarom, hogy körülöttem mindenki megélje teljes valójában, teljes mértékben azt, amit a szíve diktál, amit egy bizonyos ponton ő jónak gondol? Hát érezzük, hogy itt azért érdekszférák ütköznek egymással, és nem jövünk ki jól akkor, hogyha mindenki csak korlátok nélkül a szívéből él, a szíve szándékát valósítja meg. Hogyan is értelmezzük ezt akkor? Mik a korlátok? Hol vannak a korlátai a szívünkből való élésnek? Talán egy fontos, az értelmezés ez egy fontos fogalom megérteni ezt, amikor ezt mondja a 10. vers végén, távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Múlandó. Értjük ezt a szót magyarul is. Héberül ez a szó ilyen jelentést hordoz, hogy pára, gőz. Valami illékony, megfoghatatlan dolog. És azt hiszem, hogy a kulcs fogalmáról beszélünk itt az egész könyvnek. Az egész Prédikátor könyve talán leggyakrabban előforduló mondat vagy szava ez, amikor a magyar fordítások így hozzák sokszor, hogy hiába valóság, minden hiába valóság. Ez a következtetése a prédikátornak, aki megvizsgálta a dolgok értelmét, az egész földi életet, minek mennyi értelme van, ez a tanulság, minden hiába valóság. Akármihez nyúlok, akármire gondolok, minden hiába valóság. A gazdagság, a siker, az elért eredmények, de még maga a bölcsesség, maga a gondolkodás is, minden múlandó. Nem azt mondja, hogy fölösleges, nem azt akarja ezzel mondani, hogy rossz dolog, hiába való, elpocsékolt dolog, energia, hanem sokkal inkább ennek az illékonyságára akarja felhívni a figyelmet. Azt mondja, hogy olyan, mint a pára, mint a füst. Valósnak látszik, áldozatokat hozunk érte, mindent fölteszünk sokszor egy lapra, hogy valamilyen sikert elérjünk itt a Földön, de aztán, mikor odaérünk, meg akarjuk ragadni, de nem tudjuk megragadni. Ki csúszik a kezünkből, szerte foszlik, amint elérjük. Hát ismerjük ugye a párának ezt a tulajdonságát a déli báb formájában is, igaz? Emlékszem ilyen általános iskolás osztálykirándulásokra, végtelennek tűnt, meneteltünk az aszfalton, a gőzölgő aszfalton, és mindig láttuk, hogy ott eső esett. Milyen jó lesz, hogy majd hűvösebb lesz. De nem lett hűvösebb, mert mikor odaértünk, ki tudja hány kilométerrel később, ugyanúgy gőzölgött az aszfalt, nyoma nem volt a hűsítő esőnek, meg a pocsolyáknak, mert ugye játszott velünk a pára, a déli báb. És ezt mondja a prédikátor, hogy minden, ami itt ezen a földön van, elillik, olyan, mint a pára, mint a gőz. Megragadnám, de nem tud a kezemben maradni. És pont ilyen a fiatalság is. Élvezzük tehát a fiatalságot addig, amíg lehet, éljük meg a szívünk vágyait, de közben legyen ott a fejünkben, hogy ez nem örök. Ez a látszat. Ez most egy pillanatnyi, a valóságnak egy pillanatnyi szelete, és nem marad meg örökre. Nem érdemes mindent feláldozni érte. Gondoljunk csak arra, hogy hány vitában voltunk benne teljes mellszélességgel, és éreztük, hogy muszáj győztesként kijönni belőle. Gondoljunk csak munkahelyi konfliktusokra. Gondoljunk olyan esetekre, amikor esetleg a főnökkel kellett szembenézni, vagy bizonyos megaláztatásokat már nem tűrünk tovább, és hogy hogyan robbanunk. Vagy bizonyos kapcsolatokat értékelünk túl, és nem vállunk fel konfliktusokat, mert jaj, akkor itt érdekek sérülhetnek. Mennyi minden határozza meg az életünket, és köt minket gúzsba, és ezt mondja róla a prédikátor, hogy olyan, mint a pára. Minden, ami itt van a szemünk előtt, az múlandó. Nem érdemes mindent odaadni érte. És hát emlékszem ilyen családi eseményekre is, hogy bizonyos dolgokat, emlékszem, hányszor vettem költségbe a családot, a szüleimet. A telefonkártyák gyűjtése volt a nagy mániám. És emlékszem, mennyit könyörögtem az apukámnak, hogy hát a többieknek milyen jó kis alakuló gyűjteményük van. És hogy én is szeretnék. Emlékszem, hogy elvitt a Petőfi csarnokba, akkor még az állt, és volt szombatonként valami vásár ott, ahol lehetett csereberélni, meg vásárolni, és súlyos forintokat adott ki nekem a telefonkártyákért, és nagyon boldog voltam, hogy alakul a gyűjteményem, de hát aztán azóta hol vannak már a telefonkártyák? A gyerekeim azt se tudják. Ha nem lenne meg ez a kis bekötött gyűjteményem, akkor gyerekeim nem is tudnák, hogy ez milyen volt annak idején. Pedig mennyit fizettünk érte? Pedig mennyi könyörgés volt benne? Olyan, mint a pára. Ugyanígy az első komolyabb számítógép is eszembe jut, hogy ott is mennyire győzködtem a szüleimet, hogy de erre szükség van. És mennyit fizettünk érte? És most a telefonunk körömnyi memóriakártyája a több százszorosát tudja annak, ami ilyen óriási módon bele volt építve abba az első készülékbe. Valami elmúlik, és valami állandó. Mi az, ami állandó? Sok mindent láttunk már abból, ami elmúlik. Mi az, ami állandó? Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, de tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Mi az, ami állandó? Az Isten igazsága, az állandó. Az Isten igazsága az nem fog megváltozni, az nem megy ki a divatból, nem avul el soha. Isten, aki régen volt, most is az, és ezután is ez marad. Ez a legnagyobb ígérete Izraelnek, amikor a pusztai vándorlás kezdődik, hogy én nem fogok megváltozni. Kiviszlek titeket erről a földről, és én hűséges leszek hozzátok, akármi is történjék útközben. Mindig az vagyok, aki eddig voltam. Élhetek a szívem vágya szerint, de nem korlátok nélkül, mert tudhatjuk azt, hogy Isten mindent mérlegre tesz, megvizsgál. És az Isten igazságával, hogyha valami konfrontálódik, abból semmi jó nem fog születni. Ez a rideg valóság. Ennyire lenyesi Isten a szívünk vágyát, hogy mindent megítél. Valóban ezt nem szívesen halljuk, de van ennek egy pozitív oldala is, ez biztonságot is ad. Megvéd a más szíve vágyától, hogyha esetleg ellenkezne az enyémmel. A nagy kérdés most már csak ez, hogy akkor szívtelenül kell élni. Akkor marad nekünk ez az állandó csekkolás, hogy mindent a törvényhez szabni, mindent egyeztetni az Isten akaratával. Hol van az őszinte öröm? Hol van a teleszájjal kacagás? Hol van a pillanatnak a megérése, hogyha mindig az Isten egész törvényét a nyakamba kell venni, és megvizsgálni, hogy nem lépek-e át valamit? A tapasztalat azt mutatja, hogy sokszor választanunk kell a szívem vágya szerint élni, vagy pedig bölcsen élni. Állandó lemondást jelent ez? Állandó, szigorú kontroll kell? Még felnőtteknek is nagy kihívás ez, és sokszor egy boldogtalan életet, egy erőlködő életet jelent. El lehet ezt várni a fiataloktól? Ugye elsősorban a fiatalokat szólítja meg a Prédikátor könyve. Számukra szinte lehetetlen. De azt gondolom, hogy Istennek nem lehetetlen. Az Ószövetséget olvassuk, ószövetségi sorozatban vagyunk most itt a nyáron, minden egyes igehirdetés valahogy ószövetségi alapigéből indul ki. Kevéssé ismerjük, talán azért, mert kevesebb a mankó benne, nem mindig látjuk Jézust, és mi szeretjük látni Jézust. Hol van Jézus? Azt gondolom, hogy a Szentírásban nagyon sok helyen Jézus a hiányával van jelen. Sokszor a szükség fogalmazódik meg egy helyzetben. És én itt látom Jézust ebben a történetben. A szívünk vágya szerint kéne élni. Szabadon, de ott van a törvény. Hogy tudok, hogyha mindig alkalmazkodni kell? Hogy nem veszi el Isten az örömöt a szívem vágyával együtt? A 40. Zsoltárban Dávid, szintén az Ószövetség embere, előre mutat egy messiási proféciában valakire, aki az Isten szíve szerint való küldött lesz majd, és őról írja ezt. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved. Kinyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem. A könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén. Ha beszélek hűségedről és szabadításodról, nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Mondja ez Dávid, messiási proféciában, arról a valakiről, akinek mi már a nevét is tudjuk, az Isten messiása. Jézus Krisztus volt az, aki így érkezett meg itt a földre. Így élte végig az életét. Amikor tesz valamit, az szívből teszi. Teljes mellszélességgel. De az Isten akarata valósul meg közben. Miért? Azért, mert abban telik kedve, hogy az Istennek engedelmeskedjen. Az ő szívébe van írva az Isten törvénye. És hadd mondjam azt, hogy minden hívő embernek, minden Krisztusban újjászületett embernek ez a reménysége. Isten ezt akarja megtenni velünk. Mi pünkösd után élünk, amikor elmondhatjuk, hogy Isten az ő szent lelkét minden benne hívőnek elküldi. Bennünk él, és bennünk általa Jézus Krisztus él. Ezt olvastuk a lekcióban. Isten erre tesz ígéretet, hogy a hússzívet, a kőszívet eltávolítja belőlünk, és hússzívet ad. Egy olyan szívet, amely az ő akaratára rezdül, amelynek a vágya az, hogy az ő akarata valósuljon meg. Meg kell tagadni a szívünk vágyát? Hát valamikor igen. Van olyan helyzet. De azt gondolom, hogy amikor itt a Földön élünk, Isten végzi az ő lelke által bennünk a munkáját, és egyre inkább az új szív fog érvényre jutni. Egyre inkább az új szív vágya fog érvényesülni. A küzdelem tehát ebben van. Ne a régi dolgokhoz ragaszkodjunk, hanem hadd nyíljanak új távlatok előttünk. Hogyha már bennem van az Isten szent lelke, akkor ez a kihívás. Engedni őt vezetni. Engedni, hogy ő diktáljon. Engedni, hogy olyan mélységekbe vigyem, és magasságba repítsen, ahova magamtól lehet, hogy nem mennék. De szívből fogom tenni. Hogyha pedig nincsen még bennem az Isten szent lelke, vagy legalábbis nem tapasztalom ennek semmi nyomát, akkor ott lehet az imádság a szívünkben, ami majd a ráfelelő énekünk is lesz, hogy új szívet adj. Ha az én szívemből olyan dolgok fakadnak, ami nem az Isten dicsőségére való, és ezért küzdök ezerrel, akkor az imádságom legyen az, hogy adj új szívet, Istenem. Adj olyan szívet, aminek a vágya a te akaratoddal egyezik. Látjuk Jézus személyében, hogy ez megvalósul maradéktalanul, teljes szívvel rajong az Isten akaratáért, és ez a reménysége minden hívőnek megtörténhet velünk is. Legyen ez az imádságunk, új szívet adj, Uram, én nekem. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 184. énekünket énekelve az új énekeskönyvből, új szívet adj, Uram, én nekem. Szívünk vágya, Urunk, hogy új szívet adjál nekünk. Köszönjük neked mindazt a sok kincset, amit a teremtésben nekünk adtál. Köszönjük az életet, köszönjük a képességeket, köszönjük a szépséget, a szépségre való vágyat. Áldunk téged azért, hogy egy szép élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy vannak napok, amikor ezt élvezhetjük, amikor semmi nem árnyékolja ezt be. De Urunk, érezzük a csontjainkban, a derekunkban, látjuk az arcunkon, hogy ez múlandó. És Urunk, annyi mindennel van ez így, amiért lelkesedünk itt ezen a földön. Bűnvallással valljuk meg előtted, hogy sokkal jobban vonzanak minket a múlandó dolgok, mint az örökkévalók. Bocsáss meg, hogy annyira bele tudunk gabajodni az életbe. Bele tudunk gabajodni pillanatnyi vágyaiba a szívünknek, hogy ez minden mást felülír. Látod, Urunk, azt is, hogy milyen gyakran léptünk át határokat is emiatt, vagy a te határaidat, vagy más embereknek a határait, pedig csak a szívünkre hallgattunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy nálad erre van bocsánat, és meg is valljuk neked, hogy szükségünk van a te bocsánatodra. Hálásak vagyunk, hogy te ezek alól föl tudsz oldozni, és egy új életet akarsz elkezdeni bennünk. Hogy te a szent lelked által a te szívedet adod nekünk, új szívet, amely hallgat rád, ami máshogy működik, ami nem erőködve akarja a te akaratodat tenni, hanem természetesen fakad belőle, hogy arra néz, ami neked fontos. Azt látja, amit te látsz. Azt értékeli, ami számodra értékes. Urunk, valóban vágyunk erre az új szívre. És köszönjük, ha már ez csíra formájában bennünk van, és te már elkezdtél új távlatokat nyitni előttünk. Imádkozunk azért, hogy folytatódjon a te munkád bennünk. Téged akarunk egyre inkább helyzetbe hozni az életünkben. Imádkozunk ezért, hogy valóban az új szív vezéreljen bennünket ebben az életben. És te mossál ki belőlünk minden olyat, ami régi vágy, ami önző, vagy istentelen kívánság. Hiszük, hogy te nem erőlködő életre akarsz elhívni, hanem teljes szívvel, tele torokkal énekelve neked örömre és szabadságra. Add ezt nekünk, kérünk, és most is imádkozunk ezért, hogy vezess tovább ezen az úton bennünket. Köszönjük, hogy ezt teszed is, és vannak szép élményeink. Köszönjük az együttlétnek az örömét. Köszönjük az Isten tisztelet lehetőségét, hogy láthatjuk egymás arcát. Hálát adunk a gyülekezeti táborért. Köszönjük a közösséget, hogy társakat adsz mellénk az úton. És megtanítasz minket arra is, hogy hordozzuk egymás terhét is. Úgyhogy imádkozunk a betegségben, szenvedésben lévőkért is. Imádkozunk azokért, akik régóta hordozzák ennek a fájdalmát, félelmét, aggodalmát, akik ott vannak az élet végén, és tudják, hogy el kell menniük, de olyan furcsa ezt átélni, és senki nem tudja megmondani, hogy hogyan kell csinálni. Úr Jézus, te megjártad ezt. Te voltál az élet végén, és aztán föltámadtál, és azt mondtad, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Add ennek a vigasztalását a most betegségben levőknek, akik az élet végére készülnek, és kérünk azért is, hogy akik gyászt hordoznak, őket is ezzel a vigasztalással vedd körbe. Kérünk azokért a családokért, akik itt vannak közöttünk, és hordozzák most is az elvesztett hozzátartozó hiányát, és ennek a fájdalmát. Úr Jézus, legyél te az, aki az ő erősségük, és megmutatod azt, hogy nálad innen is van fölkelés, van tovább lépés. Gyógyítsad az ő sebeiket. Imádkozunk mindenkiért, aki terhet hordoz, aki megfáradt, aki tanástalanságban van. Urunk, a te bennünk levő lelked vezessen tovább bennünket, és adja meg a nekik szükséges bölcsességet, erőt, következő lépéseket. Amen.
Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül a 117-es éneket énekeljük az új énekesfüzetből, egy valódi élethimnusz, Légy te igaz álmom. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Sem más,
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek keresztjége maradjon és legyen mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, és további szép vasárnapot és nyarat kívánunk mindenkinek.